Imádkozzunk. Úr Jézus, megállunk itt előtted, és megvalljuk neked, hogy sok nehézség gyötri az életünket. Ezeknek a legtöbbje ez valamilyen bűnből származik, ami bűneinkből származik. És tudjuk azt, hogy sokszor elbukunk ezekben a bűnökben, és hogyha ez így maradna, akkor az végzetes lenne az életünkre nézve, legalábbis az örök életünkre nézve. Köszönjük neked, hogy te támogatsz bennünket abban, hogy szembeszálljunk a bűneinkkel. Köszönjük neked, hogy erősítesz bennünket, és bátorítasz bennünket, hogy küzdjünk a bűneink ellen. És jó azt megtapasztalni, Uram, hogy eljutunk sokszor oda, hogy szemben állunk valamivel, aminél elfogyott a mi erőnk. Pedig azt hittük, hogy meg fogjuk tudni oldani a saját erőnkből. De megtapasztalhatjuk azt, hogy te ilyenkor átveszed tőlünk a küzdelmet a nehézségünkkel. Csak az a baj, hogy sokszor elfelejtjük azt, hogy benned bízzunk. Elfelejtjük azt, hogy te megígérted, hogy velünk leszel mindig, minden pillanatban, az örömökben, a szomorúságokban, a bánatokban, a nehézségekben. Kérünk téged, hogy emlékeztess bennünket erre folyamatosan, emlékeztess arra minket, hogy tegyük le a te kezedbe az örömeinket is, és a nehézségeinket is. És tudjuk, hogy akkor csak jó származhat belőle, hogyha mindent rád bízunk, és kérjük tőled, hogy te intézd el helyettünk, és nem akarjuk mi megoldani a mi emberi erőnkkel. És köszönjük neked, hogy ennek az az eredménye, hogy még közelebb kerülhetünk hozzád. Hálásak vagyunk neked azért, hogy elvégezted azt a munkát, amiért a te atyád elküldött ebbe a világba, feláldoztad magad a Golgotán, és mi ennek köszönhetjük az örök életünket. Köszönjük neked, hogy nem álltál félre, nem vonultál félre, nem toltad el magadtól ezt a nehézséget, ami mindannyiunknak a nehézségétől sokkal nagyobb volt, hanem ezt vállaltad. Köszönjük neked, hogy ezért lehetünk mi ma itt, és ezért dicsőíthetünk ma téged. Amen. Átadom a szót világlátott lelki pásztorunknak, aki az elmúlt két hétben Amerikában volt, biztosan jól kipihente magát,
igen,
és most így frissen fog nekünk igét hirdetni.
Köszönöm, Lajos, köszönöm szépen, igen. Kipihentük magunkat. Ne, hazudtam. Nem pihentünk ki semmit. Sőt, tegnap este volt az esküvő, Lajosékkal voltunk, a Tomi és a Rékának az esküvőn. Jó volt, nagyon jó volt együtt lenni. Nagyon jó itt lenni újra a gyülekezetben, két hét után, vagy három hét után. Tényleg Amerikában jártunk, és nagyon jó volt a Westminster Teológián lenni, Tündinek a diploma osztónál. Long Island, New Yorkban voltunk, és akkor Chattanoogában, Tennessee-ben voltunk, és meglátogattunk Csengét és Hajnit, mind a két lányunk kint van, dolgoznak, és nagyon jó volt látni, hogy itt Csenge hova jár az egyetemre, szóval nagyon jó volt nekünk kit lenni, de nagyon jó hazajönni, nagyon jó érzés volt. Azt kell, hogy mondjam, kicsi kalandos volt az útunk néha, a Covid utazása. Csak mondom, hogy a gyerekek, lesz gyerekvigyázás, már is menne. Oké, okay, gyerekek, kérem, hogy ne figyétek rám, hanem azok, akik tudják, hogy mit csinálnak, hogy kövest őket. De hát újra kezdjünk, ahol abba hagytunk, Máté evangéliumban vagyunk, és a Máté 17-et fogunk megnézni ma reggel, az első 13 verset. Azt a címet adtam neki, hogy elképzelni Jézust, elképzelni Jézus Krisztust. Tehát amikor Jézusra gondolsz, akkor mit jut az eszedben? Mi az első, ami jut az eszedben? Mi a kedvenc történeted az evangéliumokban? János evangélium, vagy a Máté evangélium. Tehát mi a kedvenc történeted, amikor Jézus Krisztusról gondolkozol? Tehát esetleg, amikor Jézus találkozik a samáriai asszonnyal János 4-ben, milyen szép párbeszéd az, egy kirekesztett asszonnyal, akinek több férje volt, és nagyon nehéz volt az élete, és Jézus ott beszél vele. sok szeretettel. Nagyon lenyűgöző, hogy Jézus hogyan foglalkozik a samáriai asszonnyal. Hogy esetleg, amikor Jézus, amikor hullafáradt, amikor csak napokig ment, foglalkozott az emberek, és akkor újra jön a tömeg, és kezd gyógyítani őket, és foglalkozik velük sok-sok szeretettel, és tudjunk, hogy a textusból, hogy hullafáradt lehet egy Jézus Krisztus. Nekem mindig nagyon, nagyon jó látni, amikor Jézus kedvesen, bölcsen és határozottan beszél a farizeusokkal, a papokkal. Vagy amikor csak beszélek gyerekekkel. Annyira jó látni, hogy Jézus hogyan viszonyul emberekkel. Vagy a kedvencem lehet, hogy amikor az utolsó vacsoránál van Jézus Krisztus a tanítványokkal. Az utolsó este. És mi tudjunk, hogy egy pár óra múlva kopognak az ajtón, és azt mondják, gyere velünk. Mert mi viszünk téged a Golgotai keresztre. És át fogják szegezni a kezét, a lábát, meg fogják kínozni, és Krisztus tudja, hogy pár óra múlva ezt vár rá. De mit látjuk, hogy ő mit csinál? Hátradől, nincs stresszben, körülveszi a tanítványait, sok-sok szeretettel megmossa a lábait. Tehát ott van Krisztus a tanítványaikban, sok szeretet, és pedig tudja, hogy mi vár rá. Ő nem stresszel, ő most szereti őket. Tehát ezeket szoktak engem lenyűgözni, minket lenyűgözni, hogy milyen volt Jézus Krisztus. És bármennyire ezek lenyűgöznek minket, hogy mennyire csodálatos volt Jézus Krisztusnak a földi életét, nem szabad elfelejteni azt a dicsőség, ami volt Jézus Krisztusnak, mielőtt eljött a világba, és ahol ő most van, ugye? Mert ő feltámadott, testben, ő még mindig testben van, fölment a felhők fölött, valahol testben van a felhők fölött, mögött, az ő dicsőséges testében. De szoktunk elképzelni Jézus Krisztus, hogy ő milyen volt, és milyen most, milyen volt ő abban az öröki valóságban, abban a dicsőségben, amit ő részesült az atyával. Kicsit olvasunk erről a Filippi könyvében. Ezt nem szabad elfelejteni. Aki Isten formájában lévén nem tekintett zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, Jézus Krisztus, hanem megerősítette önmagát, szolgái formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Tehát a Jézus Krisztusnak a földi élete egy nagyon nagy megalázkodás volt. Az öröki valóságból jött le, és visszament az Isten dicsőségéhez. De mi sokszor gondolkozunk Krisztusról csak az ő földi életéről. Ma reggel a Máté 17-et fogunk megnézni, amikor Jézus Krisztus csak egy pár tanítványnak, csak egy pár másodpercre megmutatta az ő dicsőségét nekik. Máté 17-ben, és szeretnék, hogy ma reggel próbáljuk elképzelni, hogy milyen volt azok a tanítványoknak, amikor csak arra pár másodpercre látták Jézus Krisztusnak a dicsőségét. Milyen volt nekik, és mi az, amit tanulhatunk tőlük. Tehát Péter, János és Jakab látták ezt a dicsőségét. Tehát olvassunk fel Máté 17:1-13, és akkor imádkozunk.
Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus. Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai. Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt. Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk. Mennyi atyám, köszönjük ezt a reggelt, köszönjük ezt a gyönyörű, szép nyári napot, amit félretettél nekünk, hogy de házadban, ebben a kávézóban lehetünk együtt, mint gyülekezet, közösségben lenni egymással, és téged dicsérni. Köszönjük az előbb a zenét, ahol tudtunk téged magasztalni, felemelni a hangunkat, és most csendben tudunk lenni, és hallgatni de ígédre. És hiszünk, hogy te szeretnél szólni hozzánk. És én szeretnék kérni tőled, Úr Jézus Krisztus, hogy ajándékozz meg minket egy pár másodperccel, hogy lássunk a te dicsőségedet. Nagyon kérlek, hogy nyisd ki a szemünket, és puhíts meg a mély büszke szívünket. Engedj, hogy lássunk téged úgy, ahogy vagy, amilyen vagy. Engedj, hogy hittel lássunk téged. Engedj, hogy tudjunk megragadni. Engedj, hogy tudjunk elképzelni. Látod, hogy milyen tompa agyúak tudunk lenni. Olyan pici a mi hitünk. Kérek, hogy segíts nekünk te benned bízni. Látni téged, amilyen vagy a te teljes pompás dicsőségedben. Ajándékozz meg minket saját magaddal. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk a te nagy nevedben, Krisztus nevében. Amen. Oké, tehát első verse, hogy Jézus magával viszi a 3 tanítványt fel a hegyre. Látok, hogy ez Péter, Jakob és János felvitte őket külön egy hegyre. És a második versben azt látjuk, hogy Jézus megmutatja az ő dicsőségét, ugye, de csak nekik. És szemük látára elváltozott, arcra fény lett, mint a napruhája, pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. De itt akarom azt kihangsúlyozni, hogy ezt nem csinálta Jeruzsálemben, ugye? Ez felvitte őket egy magas hegy helyre, és csak ők voltak. Csak ők látták. Csak ők látták. Ez egy privát dolog volt. Jézus nem akarta megmutatni magát mindenki, csak nekik. És mit látták? Hogy a szemük látára megváltozott, az arca fény lett, mint a nap, a ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. Most próbáljuk ezt elképzelni, hogy mi az, amit a 3 tanítvány látták. A szemük látták, hogy Jézus Krisztus megváltozott. És azt is látjuk itt a 3. versben, hogy a tanítványok azt gondolták, hogy ők egyedül vannak, de kiderült, hogy nincsenek egyedül a 3. versben, és íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Tehát ez egy természet fölötti pillanat. Azt gondolták, hogy mi egyedül vagyunk Jézussal. Jaj, mi történik? Mert ott van Mózes és Illés. Ez egy természet fölötti pillanat. A történelemből megjelent ezek az ószövetségi figurák, És hogy beszélgetnek Jézus Krisztusra, mint egy régi baráti társaság. Tehát el tudom képzelni, hogy ezek a tanítványok kicsit zavarban jöntek. Hogy most mi történik itt? Nem tudom, hogy de hogy szoktál viselkedni, amikor te zavarban jössz? Ismerem a drága feleségemet, hogy amikor ő zavarban jön, hogy ő mit csinál, most is nevet. Tehát amikor tűnik zavarban, ő kezd nevetni. De azt jelenti, hogy ő fél. Én, amikor én zavarban jövök, én nagyon csendes kezdek lenni, vagy kezdek beszélni és hülyeséget mondani, és később miért mondtam ezt a hülyeséget? Na, én kicsi olyan vagyok, mint Péter ilyen. Péter kezd beszélni, és kezd hülyeséget mondani. Most nézzük meg, hogy mit is mondott itt a negyedik versben. Péter ekkor megszólalt, és azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lenni, ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Tehát Péter zavarban van, de nem tudja, hogy miről beszél. Okay? Tehát nézzük meg, hogy amikor közben Péter ezek a nonsenseket mondja, Isten felszólal. Isten felszólal, és mit mond Isten Péternek? 5. versben. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Isten ugyanazt mondta itt, amikor Jézus megkeresztelkedték, amikor Jézus Krisztus elkezdte az ő szolgálatát. Emlékeztek Máté 4-ben? Megkeresztelkedett, és hallatszott a mennyből egy hang, és Isten ugyanezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De Isten szerette volna bátorítani Jézus Krisztust az a szolgálat elején, és most a szolgálat végén, mielőtt megyek keresztre. Hamarosan megyek keresztre, és Isten megjelenik, és újra elmondja, szeretlek, fiam, ez az én szeretett fiam. És elküldi két régi barát, Mózes és Illés, és ott beszélgetnek. És ez egy szép jelenet, de Isten ezt elküldte Péternek és a többiek, hogy ők lássák, hogy most miről van itt szó. Tehát ez egy természet fölötti jelenet, ami nem csak Jézusnak szól, ez főleg a három tanítványnak szól. Isten akar szólni hozzájuk, valamit tanítani, hogy észrevegyék, hogy most miről is van itt szó. Tehát őre hallgassatok. Ez nektek szól. Tehát a Péter és a többiek hogyan reagálnak, amikor hallják Isten hangját? Hogyan reagálnak hozzá? Nézzük meg a 6. verset. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borulták, és nagy félelem fogta el őket. De arcra estek, félnek és reszkednek. Isten jelenlétében vannak. Tudják, hogy az Ószövetségben, az Isten jelenlétében lenni, ez egy félelmetes dolog. De igazán ilyen pozícióban neki kellett volna lenni az előbb. De kicsit lassúak, de végre arcra borulnak, amikor hallják az Istennek a hangját. Tehát nem térdelnek, hanem arcra borulnak. És utána mi történik? Jézus oda megy, érinti őket, beszél hozzájuk, vigasztalja őket, bátorítja őket. Következő 7. versben, ekkor Jézus oda megy, megérint, és így szólt hozzá, hogy keljetek fel, és ne féljetek. Tehát úgy kell ezt képzelni, hogy nem csak parancsolnak, keljetek fel, hanem oda megy, simogatja őket, és a szavával van erő, megnyugodnak, eltűnik a félelem, és tudnak fölkelni. Tehát Jézus bátorítja őket, megnyugtatja őket, és magukhoz térnek, elmúlik a félelem, ugye, mert csak a régi Jézust látják, és eltűnik Mózes és Illés a 8. versben. Amikor pedig föltekintettek, senkit sem látták, tehát eltűnt Mózes és Illés, csak Jézust egyedül, és Jézus újra megváltozott emberi formában megint. Tehát eltűntek ezek a természet fölötti dolgok. Ennyit tudunk Jézus megdicsőléséről, nem tudunk, hogy ők négyen beszéltek róla, amikor kezdtek lejönni a hegyről, mert Máté nem ért többet róla. Annyit tudunk, hogy Jézus azt mondja, hogy Erről ne beszélgessetek senkivel. A 9. versben azt mondja, ne beszéltek. Miközben jöttek a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottok között. Tehát el sem tudom képzelni, hogy lejönnek a többi tanítványokhoz, és mondjuk Máté vagy Tamás kérdezi, na mi történt veletek, mit látok? Ó, semmit. Egy kicsit kirándultunk, kicsit beszélgetünk, én semmit nem látom. Tehát ezt nagyon nehezen el tudom képzelni. De azt tudjunk, hogy később biztos, hogy elmondták Máténak, és Máté ezeket leírta. Tehát olyan, mintha kicsit elterelik a beszélgetés, és elkezdenek beszélni ílésről a 10. versben. Erről megkérdezték tőle a tanítványai, miért mondják akkor az írás tudok, hogy ílésnek kell előbb eljönnie. De kérdezek ílésről. A tanítványok megértették, hogy Jézus válaszol, hogy ő is így válaszol, ílés valójában eljön, és helyreállít mindent, és akkor Jézus elmondja, hogy ílés már is eljött, és ílés az keresztelő János volt. Ílés, vagy keresztelő János szenvedett, megölték a keresztelő János, vagy ílés, és Jézus kezd beszélni az ember fiáról, hogy ő is fog szenvedni. Magyarul a lényege itt az, hogy Jézus Krisztus, az ember fia, ő messiás. Mert Jézus az a lényege, hogy tereli a figyelmét az Ószövetségre, mert az Ószövetség mondja, hogy amikor ílés jön, megelőzi az ember fiát, és Jézus azt mondja, keresztelő János, ő volt ílés, és én vagyok az ember fia, és én fogok szenvedni. Tehát ez a lényege az egésznek. De most szerintem, hogy ezt megnéznénk, hogy Péter mit mond erről. Tehát ez megtörtént Péternek, amikor ő egy tanítvány volt, de később az életén, amikor egy idősebb ember volt, amikor megírta a 2. Péter levele, mire emlékszik? Mire emlékszik? Mi az, amit ő tanult? És kiderül, hogy nagyon fontos volt az az ílés és a Mózes, mert a Mózes képviselte a törvényt, ílés képviselte a profétákat. És Péter tudta, hogy ez arra vonatkozik, hogy az egész Ószövetség, a törvény, a proféták minden előre mutatott Jézus Krisztusról. Tehát Péter megértette, hogy mi a lényege az egésznek. Nézzük meg, 2. Péter levele, 1. fejezet, 16. verstől 21. vers, amikor Péter visszaemlékezik arról a pillanatról. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fennségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirad a nap, és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Tehát látták az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, visszaemlékezik, de arra kezd beszélni, hogy bármennyire fontos, hogy mi szemtanúk, és ezt mi láttuk, ne bízatok bennem, mint apostol, aki írja ezt a levelet nektek, ne gondoljátok, hogy az a lényeg, hanem gondolkozzatok azon, hogy mi az, amit a proféciák írtak Jézus Krisztusról előtte. És ezekkel foglalkozzatok, ezekkel bízatok. Higgyetek Jézusban, mint a messiás, aki előre megprofétáltak, amit megígérték nekünk. És ezzel mi is akarunk foglalkozni. Ma reggel is az a lényege, hogy gondolkozok ezek a proféciákon. Nem tudnám itt felsorolni az összes proféciák, de mik azok az ígéretek, amit az Ószövetség beszélt, hogy igen, a Messiás az jönni fog, és Jézus a Messiás, ő betöltötte ezek a proféciák. Ezek az ígéretek beteljesedtek Jézus Krisztusban. 600 év előtte. Nézzük meg itt csak egy párat. Csak egy párat. Hogy amikor a Messiás eljön, ő lesz Dávid királynak a leszármazottja. Örökkön örökké fog uralkodni, és elhozza magával az Isten országát, mint a királyoknak a királya, Jeremiás proféta. Eljön majd az idő, így szól az Úr. Amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Rengeteg ígéretet, vagy ige helyet lenne ide betenni. A lényeg az, hogy Dávidnak a fia jönni fog, uralkodni fog, mint a királyoknak a királya. Egy másik ígéret, amit kiválasztottam a Biblia elején. Amikor ezt az ígéretet kaptok, amit Isten hozta az ítéletet Sátán fölött, a kígyó fölött, ellenségeskedést támasztok közted, Sátán és az asszony között, Éva között, és a te utód és az ő utódja között, ő egy személy a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ez az ígéret beteljesedett, amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és legyőzte Sátán, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt. Jézus Krisztus a történelem végén teljesen fogja legyőzni Sátán, de ez már egy ígéret nekünk, hogy ő már legyőzte. Harmadik ígéret következő, hogy a Messiás, amikor eljön, Dávid fia lesz, mint király, de ő szenvedni fog. Ő lesz a szenvedő szolga. Az Ézsiás könyvében olvasunk erről. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévegettünk, mint a jók, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunknak a bűnéért. Következő. Ézsiást folytatjuk. Lelki gyötreméitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám, sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza a bűneinket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétket vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Tehát a királyok királya vállalta, hogy ő fog szenvedni. Ő szenvedett, bűnhődött Szilárdért, Tündért, Levért. Ő feláldozta magát, ő volt az engesztelő áldozat a mi bűnénkért. Krisztus vállalta ezt az alázatos szenvedést értünk. Következő, negyedik ígéret, hogy Isten megígéri, hogy fog kötni egy új szövetséget az ő népével. És mi lesz a lényeg ennek az új szövetség? Mi az ígéret? Eltöröli a bűneinket. Megbocsájt nekünk. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötött Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Urak, így szól az Úr, következő, hanem ilyen lesz ez a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Mi a lényege? A törvényemet belejük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Még egy vers. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsájtam bűneinket, és nem gondolok többé vétkére. Ez az ígéret nekünk szól. Igenis, van különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Isten nem változott. De ahogyan visszanyúl hozzánk, az megváltozott. Ha ma reggel Krisztusban vagy, az összes bűnéd el vannak törölve. Isten megbocsájt neked. Az összes bűn, amit fogsz követni, az a Krisztusra vannak téve. Ő volt, ő az engesztelő áldozat az Isten népének. Az ő vére miatt tiszták vagyunk. Ez egy ígéret, amit Isten adja, ad az ő népének. Utolsó ígéret, csak még egyet. Az ötödik ígéret, a Joel profitában olvasjunk, hogy Isten azt mondja, hogy majd küldöm az én lelkemet az én népemnek. Azután kitöltöm majd lelkemet minden embere, fiaitok és leányjatok profitálni fognak, vénétek álmokat álmodnak, ifjaitok a látomásokat látnak, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogy megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akik elhív az Úr. Nem tudom, hogy még van valamit? Vagy, nem, ez volt az. A lényege az, hogy ezek a versekben Isten megígéri, hogy elküldi az ő szent lelket. A Szentlélek beköltözik mi a mi szívünkben. A Szentlélek lakozik Fodor Zoli szívében. És új szívet adott. Újak vagyunk. Egy új életre kelt minket. Ez az újjászületés. És miért vettem a fáradtságot, hogy mind öt verset kivetítjük? Ez olyan sok. Igen, olyan sok. Mert ez a lényege. A kereszténységnek a lényege az, hogy mi az, amit Isten megígért nekünk, és mi ezt megragadjunk hitáltal. Ez volt a lényege Charles Spurgeonnak a szolgálat Londonban 150 év ezelőtt. Mindig beszélt az Istennek az ígéreteiről. Ezek az Ószövetség ígéretek. Péter felhívja a figyelmüket. Nézzetek, mi az, amit Isten ígért az Ószövetségben. Ez mind beteljesed Jézus Krisztusban. És amikor gondolkozunk Jézus Krisztusnak a dicsőségére, nem csak Krisztusnak a személyre gondolunk, hanem az, amit ő tett értünk. És a Szilárdnak a bűnei el vannak törölve, és ő az Isten gyermeke, és új identitása van. Ez az evangélium. És Péter azt mondja, erre figyeljtek. És Spurgeon mondja, ezeket ragadjatok meg. És én, mint Fűtő Robi, azt mondom, hogy ragadjátok ezeket meg naponta. Ahogy Lajos mondta, amikor megérkezünk ide, igen, az élet nagyon nehéz. Le vagyunk sújtva a terhekkel. És hogy fog minket felemelni Isten? Megígért nekünk ezek a dolgokat. A bűnék el vannak törölve. A küldtem a szent lelket, és amikor magad alatt vagy, Isten azt mondja, ragad meg ezeket hitáltal. Hidd el, hogy ez neked szól. Az új szövetségben vagy Jézus Krisztussal. Erre emlékezett Péter. Számára ez volt a lényege neki, mint egy idősebb ember. De nem csak Péter volt ott, ugye? Ott volt János. Azt tudjuk Jakabról, hogy az Apcsal könyvében elég hamar megölték Jakabot, János testvére. De mire emlékszik János? Mire emlékszik János? Nézzük meg, János 1.14-ben az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát így kezdi az ő evangéliumát, és János mondja, igen, mi láttuk az ő dicsőségét. Mi láttuk, szemtanúk vagyunk az ő dicsőségének. És János és Péter látták Jézus Krisztus a dicsőségét, miután feltámadt a halálból. Nézzük meg a következő vers, a János evangéliumnak az utolsó része, János 20. fejezetnél, amikor Jézus Krisztus velük voltak 40 napig. Az nap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Tehát János, Péter, a többi tanítványok látták Jézus Krisztus, a feltámadott Úr Jézus Krisztus ilyen fél dicsőség állapotában. Tudjuk, hogy az ő teste nem volt egy emberi test, de ez nem volt az ő teljes dicsőség. Tehát ő átment falakon, amikor feltámadt a halálból, és János és Péterek többiek látták Jézus Krisztus. De János több év múlva, Most mint egy öreg ember, amikor elküldték őt a Patmos szigetre, János volt az egyetlen apostol, aki nem volt mártír, ugye? Ő tovább élt, elküldték a Patmos szigetre, ahol ő írta a jelenések könyvében. Tehát most próbáljunk elképzelni, hogy most az öreg János találkozik Jézus Krisztussal 40-50 év múlva, és most Krisztus az ő teljes dicsőségében megjelen neki az ő régi barátnak. Nézzük meg ezt az legújabb, vagy a legutolsó találkozás a kettő között. Olvassunk erről a jelenések könyvében, a 9. verstől a 11. versben először, hogy Jézus Krisztus beszél Jánoshoz, és elmondja, hogy milyen lesz a jövő. 9-től 11. Én János testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmos nevű szigeten voltam az Isten ígéjéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben elragadtam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáit, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, Efézusban, Szmirnában, Pergamonban, Tiatirába, Szardiszba, Filadelfiába, ott voltunk mi, és Laodiciában. Tehát Jézus az ő háta mögött van. János még nem látja Jézus. Jézus csak beszél hozzá, és ami számára fontos Jézusnak, hogy írd le ezeket a dolgokat, amit mondott a gyülekezeteknek. Tehát a Jézus fejében vannak a gyülekezetek. És ő most szól Jánoshoz. És akkor mi történik? Mert János fog itt fordulni, és meg fogja látni Jézus Krisztus, és mit látott? Nézzük meg a 12. vers, től a 16. vers, János leírja, hogy mi az, amit látod. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűzlángja. A lába hasonló volt a kemencében ízó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintette olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Tehát ilyen volt Jézus Krisztus, amikor megjelentett Jánosnak. Tűz lángja volt a szeme. A tekintete olyan, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Tehát egy természet fölötti lényről van itt szó. És János most hogyan reagált, amikor látta Jézus Krisztusa, aki, ne felejtkezzünk el, hogy János volt az, aki régebben, ugye az utolsó estén, hátradőlt Jézusnak a mellkasán, ugye? Mert élvezte azt a szeretett közösség Jézus Krisztussal. Az a teljes nyugalom, az a békesség, az a szeretett légkör. János emlékszik arra azok a szép napokra, amikor együtt voltak Jézus Krisztussal. De János most látja Jézus Krisztus, és hogy reagál? Nézzük meg a 17. vers, az első részét. Szilá, 17. vers itt van. Igen, köszönöm. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Mint egy halott. Olyanok voltam, mint egy halott. Készülve a prédikációra olvastam Dániel 10-et. Nagyon érdemes megnézni ezt a fejezetet, mert Dániel ott találkozik egy természet fölötti lényel, aki hasonló, mint az ember fia. Több kommentárok nem biztos, hogy vannak, aki azt gondolják, hát nem biztos, hogy ez Jézus Krisztus. Én azt gondolom, hogy ez egy földi megjelenés Jézus Krisztusnak az Ószövetségben, mert többször megjelenik az Ószövetségben. És amikor megjelent Dánielnek, hasonló, hogy Dániel is a földre esett, az arcra borult, és Dániel reszketett, félt. Úgy írja le, hogy nem kaptam levegőt, annyira féltem. És az az illető oda ment Dánielhez, úgy, hogy ide fog menni Jánoshoz, és fogja érinteni őt. És azt mondja, kelj fel. És akkor, amikor Dániel fölkelt, akkor kiment egy kicsit a félelem, de újra kezdett reszkeni, és újra kezdett félni, és Dániel újra leesett a földre. És az illető oda megy, és újra megérintett, és újra felemelt. Ez háromszor csinálta. Mert Dániel annyira félt, és reszkedett ebben a jelenlétében ennek az embernek, vagy ennek a lénynek, aki hasonlított, mint egy embere. És ez hasonlít történik, ami Jánossal reszkedett, félt, arcra borult, amikor látta. És itt következik, hogy Jézus is kedvesen érinti őt, egy 17. versben ő rám tette a jobbját, és így szólt, ne félj, ne félj. És felemeli János. És mit mond? Mit mond? János, Jézus hogyan mutatkozik be az ő régi barátnak? A 17. versben folytatja. 17. versben én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme, élek örökön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Én csak egy pár dolgot szeretnék így kiemelni itt a prédikáció végén. Hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az, aki örökön öröki élek. Jézus Krisztus kezében van a tej hatalom. Jézus Krisztuson múlik, hogy valaki megy a mennyországba vagy a pokolba. Nála van a mennyország és a pokolnak a kulcsai. Ő a kulcs figura az egész történelemnek. Az egész történelem arról szól, és majd ő eljön a történelem végén. És ma reggel szeretnék bíztatni mindenkit, hogy amikor Jézus Krisztus megjelenik a történelem végén, ahogy olvastuk a Filippi 2-ben, minden térd fog lehajolni előtte. Az egész emberiség, mi ott fogunk reszkedni és félni, amikor mindenki látja az Úr Jézus Krisztus, akinek a szeme, a tekintélye, akinek tűzlángja van a szemében, és reszkedni és félni fogunk. És Jézus Krisztus fog menni, barátom, kelj fel, ne félj, mert nálam van a kulcs a mennyországnak, a pokolnak. És én bíztatom minden egyes embernek, aki még nem fogadta el az Úr Jézus Krisztus, mint a te megváltód, mint a te urad. Ne engedj, hogy ott kerüljél az utolsó napon félelem reszkedésével, remény nélkül, hogy Jézus Krisztus felemelték, és azt mondom, barátom, nem ismerlek, soha nem ismertelek el. Soha nem ismert, és a pokol vár rád. Mert a Krisztus kezében van a kulcsa az egésznek. Bátorítalak, még nem késő, ragadd meg az Istennek az ígéretét, mert neked szól. Jézus Krisztus szeret téged, meghalt érted. Minden megtett, hogy a mennyország a tiéd legyen, megígérte, csak el kell fogadni. Csak el kell fogadni. Erről szól ez az egész. Erről szól ez az egész. Jézus Krisztus most hív téged magához, mielőtt túl késő. Mielőtt túl késő. És a másik, amit szerintem, hogy lássunk itt, a 19. és a 20. versben, hogy Jézus Krisztusnak fontos a gyülekezetek. 19. és 20. vers. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. A 7 csillag titkát, amit jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertye tartót. Hát a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertye tartó pedig a 7 gyülekezet. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megmentsen egyéni embereket, és hogy felépítse az ő egyházat. És amikor azt a szót használ, hogy egyház, Krisztus mindig gyülekezetekben gondolkozik. Jézus Krisztusnak fontos a gyülekezet. Jézus Krisztusnak fontos a sarokkő gyülekezet. Nagyon fontos neki, hogy mi zajlik itt a sarokkő gyülekezetben. Ő a feje ennek a gyülekezetnek. Az egész gyülekezetünk Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztus vigyázik ránk. Ő a király, ő a mi királyunk. Itt mi egy védő burak alatt vagyunk. Védve vagyunk. Jézus Krisztus uralkodik fölöttünk, és én biztatlak, ha még nem tartozol a Sarokkört gyülekezet, kapcsolódjál be, éljél közösségben velünk. Ha csak az elmúlt hetekben, a hónapban, a közvetítésen keresztül néztél minket, itt van az ideje, gyere! Kapcsolódjál be a Sarokkört gyülekezetben, vagy kapcsolódjál be egy gyülekezetben, mert Krisztus mindig így tekint az ő népére, közösség, gyülekezetek. Jézusnak terve van gyülekezetekkel. Kapcsolódjál be, legyél köztünk, éljünk közösségben, ahol Jézus Krisztus a mi királyunk és a mi megváltunk. Befejezve, csak egy pár gondolat marad. Amikor imádkozunk, ne felejtsünk el, hogy kihez beszélünk. Annyira jó imádkozni az ágyban, hátradőlni, kényelmesen feküdni és imádkozni. Ez egy nagyon jó dolog. Kicsit hasonlít, amikor János hátradőlt a Jézusnak a mellkasán. Igen, Jézus az én megváltom, aki szeret engem. De azt hiszem, hogy a helyes fizikális pozíció az lenne arcra borulva a földhez. Mert ha igazán képzeljünk el, hogy most kihez beszélek én? A királyok a királyhoz beszélek én. Félelmetes. És Isten hív minket, hogy képzeljünk el, ki az, aki ígért ezek a dolgok nekünk, kihez beszélünk? Jézus Krisztushoz beszélünk, aki megérdemeli, hogy arcra boruljunk, és imádkozunk, és kérjük nagyon nagy dolgokat tőle. Azt tudom mondani, hogy az én édesapámnak az utolsó pár éve az ő életének, ő mindig így imádkozott értünk. Arcra borulva. Hiszem, hogy Isten megmutatta magát neki. Megrakadta, hogy ki az ő megváltó. És amikor látjuk az Úr Jézus Krisztus, akkor arcra borulunk, mert ő az. Ő az első, és ő az utolsó. De használd a képzelet erődet. Képzeld magadat. Képzeld a magadat. Hogy? Hasonlítani fogsz Jézus Krisztusra. Igen, nehezen lehet elképzelni, de egyszer Barta Lajos hasonlítani fog Jézus Krisztusra. Nézzük meg Filippi levelet. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítől, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vetett mindeneket. Nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, de lehet, hogy a Barta Lajos csak a szeméből fog tűzlán kijönni, nem tudom, de képzeljünk el, hogy meg fogja változtatni a gyarló testünket, és egy új testet fogunk kapni, ami természet fölötti lesz. Olyan leszünk a mennyben. Én nagyon szeretnék befejezni a prédikációm egy C.S. Lewis idézettel, de ha jól tudom, ezt a könyvet, ahol ő ebbe írta, The Weight of Glory, ez még nincsen lefordítva magyarra. És ebben a könyvben van egy csodálatos idézet, amit csak nagyjából tudom ezt magyarázni. És C.S. Lewis arra beszél, hogy amikor mi találkozunk emberekkel, akkor valahogy úgy kell mindig tekinteni egy másik emberre, hogy én most beszélek egy örökévaló lényel, akinek az érték egy örökévaló érték. Egy maximális tisztelet igényel az én részemről, mert az Isten megteremtette őt az ő képmására. És ez az illető, akivel beszélek, ő a mennyországban vagy a pokolban lesz, az örökké valóságot fogja tölteni. És úgy kell gondolkozni róla, hogy a mennyország dicsőségben lesz, vagy a pokolnak a szenvedésben lesz. És ez kellene meghatározni mindent, amikor egymással találkozunk és egymással beszélünk. Örökkévaló, értékes lények vagyunk. Mert Isten megteremtett minket, és Jézus Krisztus meg fogja változtatni minket, és hasonlítani fogunk őrá. Tehát ez a befejezem, és így bátorítom mindenkit, hogy használjuk a képzeleterünket, képzeljünk el, hogy milyen lesz a mennyország, milyen lesz az örökké valóság. Imádkozunk. Menj, atyám! Köszönjük, hogy elküldted az egyszülött fiadat, a fiadat, akit szeretsz, és elküldted őt, mint engesztelő áldozat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezt vállaltad. Köszönjük, hogy elhagytad a mennyei palotádat, és eljöttél a földre, a bűnben esett földre, és itt éltél közöttünk. És megaláztad magadat a porig. Feláldoztad magadat értünk, megengedted, hogy megalázzák téged. És ez a mi bűneink miatt volt ez az egész. És azt a büntetést, amit mi megérdemeltünk, ezt magadra vetted. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg, amikor ez az evangélium olyan távolnak tűnik tőlünk. Olyan homályos. El se tudunk képzelni, hogy de milyen vagy. Hogy mit tettél értünk, vagy elfelejtkezünk rólad. Úr Jézus Krisztus, könyörülj a népeden. Könyörülj a Sarokkő gyülekezeten, hogy életre keljünk, hogy ez legyen az első gondolat, amikor fölkelünk, vagy az első gondolat, amikor egymásra nézünk, hogy én beszélgetek egy örökkévaló lényel, vagy hogy én vagyok egy örökkévaló lény. És hogy milyen csodálatos lesz veled beszélni a mennyországban, mint Élés és Mózes beszélt veled, hogy mi egy baráti társaságban leszünk. És ott valójában fogunk beszélni Péterrel, Jánossal, apostol Pállal. Úr Jézus Krisztus, tereld a mi figyelmünket az örökké valóságra. Segíts nekünk, hogy természetes lenne az arcunkra borulni, amikor imádkozunk. Mert hiszünk, hogy te jelenlétedben vagyunk. És te méltó vagy arra. Kelts fel minket ki a lustaságból, a lazasságból. Engedj, hogy ez az egész valóságra váljon. Engedj, hogy megragadjunk ezeket az ígéreteket, és ezeket naponta esszünk ebédre, vacsorára, reggelire, mint igazi eledelt. Hogy táplálkozunk és erőt kapjunk minden nap, hogy az én Uram ezt megígérte nekem. Győzz meg minket újra és újra, hogy az evangélium valóságra váljon a mi lelkünkben, a mi kapcsolatunkban. Az egyetlen reményünk az, hogy te töltsd be minket a szent lelkeddel nap mint nap. Vonz minket magadhoz. Nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Áld meg ezt a Sarokkő gyülekezetet, áld meg minden egyes gyülekezetet Magyarországon, hogy ez egész a te dicsőségedre szóljon. És köszönjük ezt, kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.